Ez még mindig a közelebb a matematikához, én Olá Andrea vagyok, és vendégem a stúdióban Timár Ádám, aki a Hunn Rendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója. Rövidesen mesél arról, min múlik az, hogy milyen olvasóközönsége van egy frissen megjelent tudományos cikknek, kiderül, mi érdekli még a matematika mellett különösen. A beszélgetésünk első felében azt is elárulta, hogy a bankszférában eltöltött néhány éve megerősítette őt abban, hogy eredetileg jó irányba indult el, jó döntést hozott, amikor elméleti matematikus lett, azonban azt még nem kérdeztem meg tőle, egyáltalán hogyan került ilyen szoros kapcsolatba a matematikával. Itt folytatjuk az interjút. Amikor beszéltünk előzetesen, akkor kérdeztem, hogy miért fontos önnek a matematika, hogy mi a szépsége, vagy mi az, amit izgalmasnak talál benne, és ugye mindenkit megkérdezek arról, hogy egyáltalán hogyan találkozott a matematikával, és hogy az évek során mennyit változik ez az alapérzés. Egészen elképesztő, hogy mennyit hallottam már a matematika szépségéről, különlegességéről, a rendfontosságáról, szóval kíváncsi vagyok az ön véleményére.
Akkor lehet, hogy az a legizgalmasabb, hogyha a matematika szörnyűségével kezdem, mert hogy ezek szerint eddig még nem beszélt senki arról, de aztán majd rátérek, tehát szívesen mesélek a saját történetemről persze, de hogy én nekem az olyan jó érzés volt, mikor olvastam egy interjút Lackovics Miklóssal, a világhírű magyar matematikussal, amiben a kérdésre válaszolva elmondta, hogy borzasztó. Mármint borzasztó csinálni a matematikát, nem azt mondta a matematikáról, azt nyilván nem mondta, hogy az borzasztó lenne, de hogy csinálni, hogy ez milyen iszonyatos szenvedés, és mennyire szörnyű az egész élet így matematikusként. Valami ilyesmi, most lehet, hogy sarkítok, lehet, hogy ő azt mondaná, hogy ő ilyen sosem mondott, de én nekem, tehát lényegében ez jött át belőle. És ez olyan jó volt olvasni, mert én azért a kutatást alapvetően így éltem meg nagyon sokszor abban az időben, tehát az ember hónapokig küszködik egy probléma. Kívülállóként nyilván tök jónak tűnik, hogy valakinek az a munkája, hogy így heverészik a kanapén, és olvas, vagy egy papírra bámul, vagy a plafonra, de hogy azért, amikor az ember hónapok óta akár így tényleg így rácsavarodva egy problémára, éjt-nappal látéve gondolkodik, és úgy tűnt, hogy jó ötlete van, és esetleg több hónapig gondolta azt, hogy jó, és már le is írta, és akkor talál benne egy hibát, és összeomlik az egész, és kuka. Szóval, hogy ez azért megterhelő idegileg nagyon. És olyan jó volt látni, hogy ilyen másokkal is van. Hát ilyen nagy matematikusokkal, szóval nem én vagyok teljesen elfuserált. Szerencsére most már azért ez ritkábban, de egyébként, ha nagyon dolgozom, akkor most is, tényleg akár ilyen alvászavarok meg. Tehát, hogy nagyon ki tudok készülni egy ilyen időszakban, amikor úgy tényleg rajta vagyok valami, és hát sokszor ebből jön ki aztán a megoldás, és sokszor csak egy egyszerű kudarc marad az egészből. Mostában kevesebb, mert régen sokat dolgoztam egyedül, most már inkább társszerzőkkel dolgozom, azért az úgy megosztja a stresszt, meg a terhet, meg én maga nyilván megnyugodtam, szóval most az ember így diákként még nagyon izgul, hogy egyáltalán van-e itt esélye, nem egy teljes vakvágány, nem teljesen használhatatlanul tehetségtelene, stb. Tehát az egy olyan nyomás, ami aztán így lekerül, de na, ez a szenvedéses része a mateknak. De hogy visszatérve, hogy mi az a csoda, amit a matematika jelent, az hogyan súlyított meg engem először, ez volt az eredeti kérdés. Én az ilyen fejtörőket már gyerekkoromban is nagyon szerettem, az ilyen kisfüles jellegű fejtörőket, aztán általános iskolában nem voltam jó matekból, de hogy, hát mert hogy ilyen lusta voltam, és nem találtam érdekesnek őszintén szóval azt, hogy kell egy egyenletet megoldani. Na, és aztán 8. egyrészt találkoztam egy nagyon jó matek tanárnővel, aki aztán a első gimiben a tanárnőm lett Szegeden, Horváth Vera, és neki nagy szerepe van abban, hogy megszerettem a matekot, meg egy barátomnak is, aki akkor nagyon jó volt matekból. És hát emellett azért az egy fontos, na, előtte nem sokkal halt meg az apukám, tehát én nálam akkor volt egy ilyen teljes fordulat, hogy egy ilyen szétszórtabb, ilyen kevésbé fókuszált gyerekből elég introvertált lettem, és így a tanulás is jobban elkezdett érdekelni. És az, hogy a matek problémákon gondolkodva az ember mennyire kiszakad mindenből, és bekerül egy ilyen másik világba, így utólag azt gondolom, hogy ez volt az, ami leginkább úgy behúzott ebbe. Meg ez az a vonatkozása, amit olyan különlegesnek találok sokszor most is, hogy egy ilyen, hát szinte olyan, mint egyfajta meditáció, hogy ugye a meditációban is az ember a gondolatairól, az érzéseiről, a mindenféle ingerekről próbálja a figyelmét valami másra, akár mondjuk a légzésére, vagy egy előre megállapított dologra fordítani, és ezáltal kipróbálni azt, hogy mi van, hogyha nem sodródik ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal, mint amit egyébként ugye a nap nagy részében csinálunk. És tulajdonképpen így utóbb jöttem rá, hogy hát a matematika az egy hasonló élményt adott nekem. Jó, hát a matematikai gondolatok persze ott vannak, de az összes többi az, ami ugye egyébként, amiről szólna az életem, mondjuk, hogy meghalt az apám fél éve, és nem tudok ezzel mit kezdeni, azt úgy parkolópályára lehet tenni, vagy hogy attól függetlenül lehet létezni egy kicsit. És azt hiszem, hogy ha ugye a mélyére próbálunk nézni, akkor ez lehetett a varázsa.
De ez az élmény elég volt? Tehát az, hogy ilyen biztonságos közeg lett, ami így kiszippantott a valóságból tulajdonképpen, az elég volt ahhoz, hogy megalapozzon egy egész életútra való?
Nem, ez most utólag egy ilyen, kicsit ilyen utólagos elemzése annak, hogy szerintem ott a mélyben mi történt. De hát praktikusan nyilván itt a szépség, hát tényleg ez egy szép dolog, meg adja a sikerélmény, nyilván, hogyha az ember megold egy fejtörőt, akkor örül magának, tehát hogy ezek így együtt, de egyébként utána egy pár évre megint, mert átmentem egy másik suliba, ott nem volt jó a matek talán, tehát hogy ott megint az így eltűnt egy kicsit ez a matek, aztán visszajött, de hogy azt hiszem, hogy ezt azért is meséltem el, ezt a történetet, hogy szerintem úgy Isten igazából mi az, ami megfogott benne engem, mert hogy ez az, ami a mai napig így működik. Tehát, hogy oké, az a konkrét probléma, amin dolgozom, az persze mindig érdekel, meg úgy vannak témák, amik érdekelnek, mert úgy van egy ilyen belső szépsége, meg van bennem egy kíváncsiság, meg ilyesmi. Vagy akár olyan személyes okokból, jó, hát ez annak idején eltöltöttem 2 évet, és semmire nem sikerült rájönnöm, és most valaki megoldotta, hát csak jó lenne megérteni valamit belőle. Ilyenek vannak. Szóval engem nem azért érdekel a matek, mint egy csomó kutatót szerintem, hogy mondjuk aki keresi a rák ellenszerét, ott ki tudjuk találni, hogy miért érdekli ez, hogy érzi, hogy neki van egy missziója. Ami nagyon tetszetős a matematikában, és ami szerintem úgy mutatja is, hogy ez biztos, hogy fontos. Ha valaki nem tudná az alkalmazásokat, akkor is. Az, hogy itt annyira precíz igazság kritériumok vannak, amiben úgy mindenki egyetért. Tehát az, hogy mennyire fontos valami, azon persze lehet vitatkozni. De az, hogy valami végül igaz-e vagy sem, az szinte mindig közös elvek szerint konszenzusosan teljesül, vagy nem teljesül. És ez azért azt hiszem kevés helyen van ennyire tisztán így. És a matematikus közösségben, meg abban, hogy az ember matematikusként dolgozik, és például a viták is egy ilyen közegben jelennek meg, abban az a csodálatos, hogy nincs maszatolás, nincs egy csomó ilyen taktika, hogy hát szerinted hibás a bizonyításom, de szerintem te meg bunkó vagy. Itt nincs ilyen. Hibás a bizonyítás, hogy nyilván nem örülök neki, de nagyon hálás vagyok, hogy észrevetted, és akkor most átgondolom, hogy lehetne kijavítani, mert amíg hiba van benne, addig az egész állítása nem lehet azt mondani, hogy az jó, nem tudjuk, hogy igaz az az állítás. Addig kuka. És hát azért ez a legtöbb más területen nem így van. Tehát tette egy állítást, elmondtad az érvedet, hogy ez miért úgy van, hát abban én találtam egy hibát, jó, de ott ez még igaz is. Szóval, hogy egy ilyen ritka intellektuális tisztesség jellemzi ezt a közeget, a dolog karakteréből fakadóan, meg hát az emberek, akik ebben dolgoznak, azok úgy anyanyelvként ezt beszélik. És hát a már korábban említett stresszessége is ebből fakad, hogy magam előtt se lehet letagadni. Hát most itt egy hiba, akkor ez most rossz. És egy csomó más területen ezt valószínűleg meg lehet azzal úszni, hogy hát jó, egy picit igen, az akkor ez itt most nem tökéletes, de attól még ez egy tök jó eredmény. Hát itt nem.
Erről jutott eszembe, hogy valaki, aki olyan családból jön, mint ön, ahol színészek a szülők, ott azért, hogy valakinek tetszik egy előadás, vagy valaki milyen színész, az teljesen szubjektív. És olyan érdekes, hogy ön választott egy ilyen területet, ahol ebben a biztonságos közegben lehet.
Hát nem tudom, az, hogy mondjuk a művész életforma az egy kicsit talán már túl őrült, az lehet, hogy egy icipicit belejátszik. Uh-huh. Tehát, hogy ha így utólag okoskodom, akkor lehet, hogy nem véletlenül kerestem olyan horgonyt, ami viszonylag távol van attól, de szóval én nem egy olyan gyerek voltam, aki most elmegy a színjátszó körbe, és akkor ott a szülő nyomdokain halad, és így válik felnőtté, hanem inkább valahogy így jelentétes.
Mindig van egy ilyen előzetes beszélgetés az interjúk előtt, és akkor kérdeztem, hogy mire igazán büszke, és nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy a szerzőtársaira büszke. Az mit jelent?
Hát, hogy ilyen okos emberekkel így együtt gondolkodhattam, meg volt olyan ötletem, aminek nem jutott eszébe, meg aztán, amikor én azt éreztem, hogy fú, innen hogyan tovább, akkor felvette a hátára és vitt tovább.
A szerzőtársról beszélünk, akkor olyan tanulmányokról, olyan cikkekről beszélünk, ami a matematikusok számára ugye hozzátartozik a munka körükhöz, ha lehet ezt mondani, nem, hogy alkalmanként vagy időnként kell megjelentetni
az eredményükről. Igen, hát körülbelül így mérik, de hát ebben is azért a matematika ésszerűen megengedő. Tehát, hogy azért voltak itt nagy híres matematikai eredmények, amik úgy születtek, hogy a szerző előtte 8 évig látszólag nem csinált semmit. Tehát azt mindenki tudja, hogy nem lehet fél évente egy jó cikket így menetrend szerint legyártani.
Mi a folyamat? Akkor, amikor a bizonyos szakaszába egy kutatásnak elérnek a szakemberek, akkor az van, hogy kell írni egy cikket? Vagy amikor van egy megoldás egy problémára? Vagy ez hogyan történik?
Inkább úgy szokott kinézni nálam legalábbis, hogy van egy probléma, vagy egy ilyen kérdéskör, amivel elkezdünk beszélgetni, és mindannyian érdekesnek találjuk, és akkor beindul egy ilyen ötletelés. Egy bármilyen brainstorminghoz lehetne hasonlítani szerintem, vagy te akár még ahhoz is lehetne hasonlítani, mint amikor a gyerekek játszanak együtt, és valamelyiknek az ötletével aztán mennek tovább. És szóval, hogy ez tényleg ugye ennek az ilyen közös kreatív folyamatnak az öröme az abszolút benne szokott lenni ebben a szakaszban szerintem, mikor megy a közös gondolkodás. Hát persze jönnek a nehézségek is csőstül, tehát azért van, hogy mindenkinek az arcára fagy a mosoly, és akkor ha úgy tűnik, hogy vannak használható ötletek, meg kijön egy-két dolog, akkor aztán sokszor úgy adja magát, hogy na még ezt kéne megnézni, azt kéne megnézni. Tehát a kreatív folyamat része ez, és aztán technikailag, hogy akkor hogy írjuk le, ki melyik részt írja le, elolvassuk egymásét, stb. Összerakjuk, az meg már nyilván valahogy beosztja a társaság.
És mind múlik az, hogy valami nemzetközi sikert ér el, vagy hogy milyen hatása van egy cikknek? Tehát, hogy ez annyira újszerű legyen, vagy annyira kompakt legyen a cikk?
Én szerintem egy ilyen belső ízlés megvan mindenkiben. Aztán, hát, hogy most ennek milyen vízhangja lesz, nyilván vannak ilyen nagy port felvert eredmények, amikor egy sokak által ismert, vagy közismerten fontos dolgot megold valaki, hát akkor aztán forró drót akár rögtön ráugranak emberek, rögtön elkezdik olvasni, így vívják egymást, hogy láttad-e, érted-e. De hát az esetek nagy részében azért ez egy ilyen lassabb folyású. De eleve egy matek cikket, tehát akár egy 20 oldalas matek cikk az lehet, hogy ilyen 4-5 napos olvasmány. Aha. Lehet még sokkal több. Tehát azért a matek az egy ilyen komótosabb dolog. De hát ezt mindenki tudja, akinek volt iskolában mondjuk bizonyítással dolga. Tehát, hogy mondjuk egy szerkesztési konstrukciót elkezd, leginkább azok hasonlítanak talán bizonyításokra a gimnáziumban, amikor szerkesszünk ezt vagy azt ilyen és ilyen adatokból, és akkor ott van egy ilyen levezetés. Aki ilyeneket végigböngészett, az tudja, hogy azért ezt picit nehezebb olvasni, mint a szokásos egyéb szövegeket, akár egy földrajz vagy egy történelemkönyvből. Úgyhogy ez vonatkozik a mi cikkeinkre is. Nyilván más reakció van arra is, hogyha egy szupersztár jön ki egy cikkel, de hogy alapvetően szerintem tényleg kifejezetten jó cikkek, tehát hogy ami mondjuk a nemzetközi folyóiratmezőnyben, mert mi egyébként alapvetően nemzetközi porondra dolgozunk, tehát a világ felső 10%-ába tartozó újságban megjelenő cikk, azt is valószínűleg mondjuk úgy alaposan 5-10 ember olvassa el. Aztán lehet, hogy valami miatt érdekes lesz, és elolvassák még 20-30-an. Na, szóval oké, én most a saját területemről beszélek, lehet, hogy más területeken nagyobb a pörgés. Hát egyébként pont ez a hálózatkutatás, amiről korábban beszéltünk, ez nagy divat volt sokáig, most talán már egy picit, főleg talán az AI miatt kevésbé van fókuszban, de mondok egy példát, van olyan kollégám a Rényiben, akinek az összes cikkére van 1000 hivatkozás, vagy 1500, van neki, nem tudom, 20 csodálatos matek cikke, van rájuk átlagban 4-5 hivatkozás, meg van egy hálózatkutatói cikke, amire meg van 1300. És nem azért, mert az a legnagyobb, hanem mert az, ott az egy divatos téma, ott eleve mások a hivatkozási szokások, meg persze nyilván ott ők abban a cikkben ráéreztek valami fontos dologra.
Mi alapján jön egy következő probléma? Ugye ez laikus számára szerintem ez teljesen ismeretlen, vagy érthetetlen terület.
Hát olyan szempontból egyébként szerintem nem biztos, hogy teljesen ismeretlen, hogy szerintem emberi szinten kb. Itt a lakberendezés, na, az számomra laikus terület, de hogy ott ugye látom, hogy egy csomó ember, az úgy ott oda még ki kell tálni valamit, igen, már megvan, hogy az ott majd sárga lesz, de még nem tudom, hogy mi. Szóval, hogy úgy adja magát a következő dolog, hogy ebben a témában, vagy ebben a világban mi az, ahol még valamit jobban meg kéne érteni.
De a saját problémája a kiinduló pont, vagy egy...
A mi témánk, igen. Aha. Lehet az egy sajátnak a folytatása, uh-huh. vagy valami más. Szóval, hogy akár valaki felvet egy kérdést, valamelyikünk felvet uh-huh. egy kérdést, ami kapcsolódik a korábbiakhoz, és jó lenne tudni a választ. De ez élmény szintjén tényleg olyasmi, mintha egy jó fejtörőt lát egy újságban. Ezt most mindjárt megválaszolom. És akkor, ahogy esetleg a valódi nehézsége kezd látszódni a dolognak, vagy kiderül, hogy ez mondjuk még annál is izgalmasabb, mint amit először gondoltunk, na akkor az meg már úgy beszippantja az embert. Valahogy így indul el. Én, amikor arról álmodoztam diákkoromban, hogy megoldok egy nagy sejtést, amivel így híres leszek, mert nyilván volt ilyen, mindenkinek van, az azért volt, hogy akkor utána nem kell többet matekoznom, de mivel ilyen híres leszek, hát már majd kapom a pénzt, és akkor meg tudok élni. És ez azóta sokat javult pozitív irányba, tehát a diákkoromban tényleg vagy nagy, tehát PhD-s kort, meg még után posztokot is beleértve, nagyon csak az lebegett a szemem előtt, hogy kellenek az eredmények, hogy aztán kapjak állást, legyen végre egy normális jövedelme, kijöjjünk a bánya legaljáról, így anyagilag, uh-huh. így családilag. Szóval, hogy engem ez vitt az első, nem tudom, 15 évben. És aztán most már, hál' Istennek, ez a stressz, ez kiment, azóta sokkal jobban élvezem is a matematikát, de hogy attól még úgy ez nem hivatásom, vagy ilyen, hogy fú, ezt tényleg, ezt kéne megérteni a világból. Vannak dolgok, amiket tökre megértenék, tehát ami tényleg nagyon izgat a világból, de azok pont nem matematikai dolgok.
Tényleg.
A matematikában ezt szeretem, amiket így mondtam, uh-huh. hogy egy ilyen tiszta közeg, ilyen értékes emberekkel lehet érdekes dolgokról beszélni, meg ez az intellektuális tisztesség. Szóval ezek.
És mi az, ami még érdekli a világból, amit szeretne megérteni?
Szerintem ilyen filozófiai kérdések, hogy tényleg, hogy miért vagyunk itt, meg hogy akkor most elmúlunk-e a végén, uh-huh. vagy sem, hogy olyan kapcsolódások vannak köztünk, amit nem tudunk, tehát oké, azt tudjuk, hogy például az egyik az, hogy én beszélek, és akkor ott egy hanghullám elmegy a fületbe, és ezért, de hogy ezen túl szerintem azért más is van, és ez például nagyon, meg úgy ehhez kapcsolódóan pszichológia, gyerekeknek a fejlődése, hogy hogyan jön létre egy ember, egy személyiség, ezek nagyon érdekelnek. Hát ezeknek pont nem sok köze van a matekhoz, de egy pici azért.
Vagy de, hát pont ezt akartam mondani, hogy vagy igen.
Az előítéletmentes gondolkodásban szerintem azt nem segítene a matek. Tehát legalábbis az, hogy úgy az ember viszonylag hideg fejjel próbálja a hiedelmeit megvizsgálni, és akár felülvizsgálni. Szóval ebben is segíthet a matek, meg az, hogy azért van egy filozófiai hangulata a mateknak, és nem vett, hogy bizonyos országokban bölcsészettudománynak tekintik, mert hogy inkább a filozófia rokona, mint a természettudományoké, ott úgy tekintenek rá.
Tímár Ádám volt a mai műsor vendége, ő a Rényi kutatója, a fő területe pedig a véletlen folyamatok vagy csoportinvariáns perkoláció végtelen gráfokon, ami laikus fülnek leginkább úgy hangzik, mint egy varázsige, de ahogyan megtudtuk, valójában mit is jelent ez, szerintem sikerült kicsit közelebb kerülnünk a matematikához. És talán azért is, mert kiderült, mennyivel nagyobb a rend, mennyivel biztonságosabb és igazabb közeg a matematikáé, mint az életünk számos más közege lehet. Ha ezt az interjút újra hallgatnák, a Creative Survivor csatornán a Spotify-on megtehetik. Én köszönöm, hogy velem tartottak ma is, Olá Andreát hallották.